Nemet mondani a kizárólagos pénzuralomra, ez a fő mondani valója Ferenc pápának az Evangelii Gaudium című apostoli levelében. Tehát Ferenc pápa nézetei a gazdaságról. Nem olyan régen jelent meg Ferenc pápának az úgynevezett exhortációja, vagyis egy olyan dokumentum, egy olyan pápai levél, ami nem enciklika rangján van, nyitott még alakíthatom, ami a pápa gondolatait tartalmazza, és felhívja tulajdonképpen mind a klérus, mind a laikusokat, hogy szóljanak hozzá, mi a véleményük erről. Hát jól sejtette Ferenc pápa, hogy ez a levél, az Evangelii Gaudium komoly vihart fog kavarni, vagy legalábbis heves reagálásokat fog kiváltani, mert ez így is történt. A sajtó többfele hozta le, a tartalmát utaltak rá, az Új Ember újságban is lehetett róla olvasni egy cikket, hogy mit tartalmaz, de a világi lapok is foglalkoztak vele, hiszen a pápa ebben a korunk legfontosabb gazdasági kérdését és problémáit is felveti. Sőt, az az érdekes, hogy az amerikai sajtóban olykor kimondottan udvariatlan hangvételű írások is megjelentek, méghozzá nem is feltétlenül nem keresztény körökből, hanem keresztény, sőt katolikus szakemberek szájából. Amerika híres arról, hogy ott nagyon sok irányzat van, adott esetben a katolikus egyház és a katolikus hit vonatkozásában is vannak intézetek, amelyek a liberális nézeteket pártolják, és azon keresztül kívánják szolgálni a társadalmat. Egy pillanatig nem vonom kétségbe ezt a jó szándékot. És vannak más intézetek, amelyek a közjó szolgálatának szentelik a kutatásaikat, és egyértelműen azt hangsúlyozzák, hogy az egyháznak oda kell hatnia, hogy az állam minél aktívabb szerepet vállaljon a társadalmi igazságtalanságok megszüntetésében, az egyenlőtlenségek mérséklésében. Tehát, hogy így mondjam, hogy ezek az állami beavatkozás párti kutatók tömörülnek ebben a másik intézetben. Én kettővel vagyok kapcsolatban, mind a kettőnek a kutatóit, illetve a kutatásainak a főbb témáit úgy általában ismerem. Az egyiknek a vezető kutatója, Samuel Gregg, itt járt Magyarországon is, több könyvet kaptam is tőle, kitűnő tanulmányok szerzője. Például rendkívül elismerően tudok csak nyilatkozni arról a könyvéről, amelyben az ész győzelméről beszél, és amelyben azt mondja ki, hogy a mai világban éppen, hogy a világ irracionális irányba elmenő filozófiai nézeteivel szembe az egyház képviseli a természetes józanságot, a józan észt, és az egyház az, amelyik azt mondja, hogy de hát a világ racionálisan van felépítve, és a ráció alapjára kell helyezni a cselekedeteinket. Tehát ebből a szempontból messze menően egyetértek ennek az intézetnek a képviselőjével. Most azonban egy kicsit vitába szállnék Samuel Greggel, aki az interneten elérhető források szerint kicsit viráló kijelentéseket tett az Evangelii Gaudiumra című pápai levélről. Szeretném mondani, hogy a pápa határozottan kifejezésre juttatta, tehát én elolvastam az angol verzióját, határozottan kifejezésre juttatta, hogy azt kéri, hogy szóljanak hozzá, tehát nyitott a vitára, de én gondolom, hogy azért a tényekkel nem nagyon lehet vitatkozni, vagy legalábbis igen nehéz. Márpedig a helyzet az, hogy az általam idézett amerikai közgazdász azt mondja, hogy hát nincs igaza tulajdonképpen, hát udvariasabban fogalmazza ezt, de ez a mondani valójának a lényege, a pápának abban, amikor olyan élesen bírálja a piacot, mint intézményt. Ez való igaz, hogy a laikus világban is nagy vita folyik arról, hogy az állami beavatkozás hasznos-e, szükséges-e, kell-e. A pápa azt mondja, hogy a piacok abszolút autonómiáját nem lehet elfogadni. Azt állítja, hogy nem bízhatunk csak a láthatatlan kéz mindent elrendező szerepében, hiszen a világban egy kisebbség jövedelmei e exponenciálisan növekednek, vagyis nagyon magasan és meredeken, de ugyanakkor nő a különbség a gazdagok és a leszakadó szegények között. Sokan hivatkoznak ugyan arra, hogy a jólét úgymond lecsorog, vagyis ha a gazdagok gazdagabbak lesznek, akkor ők több munkát tudnak adni a szegényeknek, hát ez teljesen érthető és természetes is, és én magam is szoktam mondani, hogy akkor lesz majd több munkahely Magyarországon, hogyha az emberek többet keresnek, mert akkor ki tudják váltani azt a házi munkát például, amit ma mindenki keservesen otthon csinál meg, milyen normális és szép is lenne, tényleg nem akarok idealizálni, sem az országunk kívüli viszonyok közül egyeseket, vagy nem akarom azt mondani, hogy régen minden szebb volt, de bizony, tény és való, hogy régebben az emberek elmehettek egy még hogyha nem volt a magas jövedelmük is, még hogyha munkások voltak is, elmehettek egyszer-egyszer egy kis kocsmába, rendszeresen elmehettek egy ilyen vasárnapi táncmulatságra, a népkertekbe voltak ilyenek vidéken. Nekem is a szomszédomban ott volt a fekete gyémántok, és a bizony ott az egyszerű emberek mulattak alapvetően. Tehát egyszerűen egy ebédre, vagy egy vacsorára, vagy megengedtették maguknak, én is fiatalabb koromban a patyolatba hordtam a ruhákat mosatni. Kérem szépen, meg kell mondanom, hogy ma nem teszem. Tehát visszafejlődött bizonyos értelemben a szolgáltatás, és nagyon vicces módon most a szabadversenyes magyar kapitalizmus állapotában, mert oly mértékben elmaradnak a magyarországi bérek a nyugati bérektől, hogy nem tudjuk megengedni magunknak, hogy megfizessük a szolgáltatásokat, pedig ezzel másoknak a munkahelyét akadályozzuk meg, mert így, ha nem rendelünk meg, akkor nem tud bővülni a szolgáltató szektor. Tehát én értem azt, hogy van ebben egy ráció, hogyha a világ gazdagszik, akkor annak az eredménye lejjebb csorog a szegényebb rétegekhez, de a pápának mégis igaza van abban, hogy a jelen tényei alapján úgy gondolja, hogy ez azért nem kielégítő. Senki nem vitatja, azt hiszem, a mai világban, hogy az elmúlt 20 év alatt azok a változások, amik végbe mentek a Szovjetunióban, Kelet-Európában, Ázsiában, Kínában, hogy azok sok-sok milliós, sőt mondhatjuk 100 milliós rétegek számára emelték meg az életszínvonalat. Tehát az, hogy a világon a piac működése eredményeképpen a nemzetközi gazdasági viszonyok változása következtében sokaknak az életviszonyai megjavultak, ezt nem lehet tagadni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az országok többségében nőttek a belső különbségek. És amellett nőtt egyfajta közömbösség is, és ez az, amit különösen ostoroz a pápa. Különösen kiemeli, hogy ma már egyre kevesebben érzünk együtt a szenvedőkkel, rászorulóknak, hogy mintegy elfogadjuk, hogy hát ez a világ velejárója, ez a jövedelmaránytalanság, és úgy nézzük a tévében ezeket a jeleneteket, amelyeket időnként néhány film túlzásban nem viszik, Elibing Tár, mint valami sci-fi filmet. Tehát ez nem science fiction, ez a valóság, hogy emberek százezrei szenvednek vízhiányban, élelmiszerhiányban, ugyanakkor, amikor óriási a pazarlás a fejlett ipari országok társadalmában. Hát elég tényleg csak a saját körülményekre gondolunk. Magyarországot nem nevezhetjük kimondottan gazdag országnak, bár az úgynevezett OECD országok közé tartozik, mely a legfejlettebb országokat foglalja össze egy csoportba, és tulajdonképpen mi az első 40-valahány ország között vagyunk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mi a legszegényebbek vagyunk. Mégis sokszor úgy érezzük, hogy hát különösen a vágyainkhoz képest elmarad a kielégítésnek a lehetősége, de ha végigmenjünk az utcán, és látjuk, hogy mi minden dobnak ki az emberek. Ha csak végig gondol, mindenki tekintsen magába, és nézzen körül a rokonai ismerősei körébe. Mennyi fölösleges ruha, mennyi fölösleges hagyaték, mert hiszen kevés a gyerek, kevés a következő generációhoz tartozó ember, sokszor vannak olyan ismerőseim, akik 2-3 lakás felszámolását kell, hogy elvégezzék, és nem tudnak mit kezdeni a rengeteg holmival. Az emberek kis mikro családokban, mono és mikro családokban életett egyedül egy-egy kis családban, de hát ahhoz épp úgy megvannak az összes eszközeik, mint hogyha ottan hárman, négyen is élnének. Ugyanúgy van egy hűtőszekrény, ugyanúgy vannak a szekrények, sokszor a szobák száma túlhaladja a benne lakókét, tehát tulajdonképpen csak lézengenek, különösen az idősebbek, bizonyos szobákban, bizonyos lakásokban nehéz a rezsit fizetniük, nehéz felfűteniük, de hát ez végeredményben egy társadalmi méretű pazarlás. Tehát azt mutatjuk, hogy úgy vagyunk jóléti körbe tartozó ország, hogy közben szegénynek érezzük magunkat, és úgy vagyunk szegények, hogy közben pazarlunk, mintha gazdagok lennénk. Tulajdonképpen a pápa erre irányítja rá a figyelmet. De nem csak hazai, nem csak magyarországi tapasztalatokkal, személyes benyomásokkal támaszthatjuk alá azt, hogy a világban egyszerre van jelen a szegénység és a pazarlás, hanem azt hiszem, hogy nagyon illetékes közgazdászra fogok hivatkozni nekem, hogy így mondjam, valaki tréfásan azt mondta, hogy a my guru is Raghuram Rajan, ez angolul, ez a mondás azt jelenti magyarul, hogy az én gurum, mint egy ilyen indiai vezető, ez a Raghuram Rajan, mert hogy ez egy indiai származású amerikai, tehát ez az én gurum. Én is azért becsülöm sokan ennek a professzornak a véleményét, egyrészt mert a fejlődő országokból jött, és így azoknak a viszonyait is nagyon jól ismeri. Másrészt a Harvardon végzett, és megnyert minden elképzelhető közgazdasági versenyt, úgyhogy a 40 éves korát se érte még el, amikor az IMF fő közgazdászának megválasztották. Hát azt hiszem, miután a mai hallgatók és rádióhallgatók is, hát a magyar állampolgárok már sokat hallottak arról, hogy az IMF nagyon erősen a vagyonosok pártján álló szervezet, hát bizonyára olyan pénzügyi közgazdászt választotta, aki azért nagyon ért a pénzügyekhez. Nos, ez a szakember azonban nem felejtett el, hogy honnan jött, és objektíven írja le a helyzetet még Amerikában is. Értem ezzel, hogy még Amerikában is van ilyen feszültség, mint amiről én beszélek. 2010-ben jelent meg egy könyve, amelynek az volt a címe, hogy angolul, hogy törésvonalak, és azt mondja, hogy vannak ilyen törésvonalak, egy tipikus törésvonal, hogy az Egyesült Államokban a jövedelmek a csúcson lévőknél egyszerűen szárnyaltak az elmúlt évtizedekben. 1976-ban, most számokat idézek ebből a könyvből, a leggazdagabb háztartások 1%-ának jövedelme csak mintegy 9%-át tette ki az összes jövedelemnek. Hát ez mondjuk reális, mert ugye azt jelenti, hogy 9-10-szerese, ugye, erre az 1%-ra eső jövedelem szint annak, mint amilyen az országban átlagosan is van. De 2007-re már ez az arány 23%-ra nőtt. Tehát ez olyan radikális emelkedés, hogy ez azt jelenti, hogy a társadalom 1%, háztartások 1%-ának jut az 1/5 az összes jövedelemnek. Úgy is fogalmazhatunk, és így írja a szerző a könyvében, hogy 1976 és a 2007 között minden dollárnyi reál jövedelemből 50 cent a leggazdagabb 1%-hoz áramlott. Tehát ez azt jelenti, hogy ami gazdagságot termelt az ország, az mindig a leggazdagabbokhoz jutott. Egy példát is hozott arra, hogy azok az úgynevezett befektetési kockázati alapok, úgy hívják angolul, hogy hedge fundok, menedzserének mekkora fizetése az átlag fizetéshez képest, hát kérem 74 000-szeres. Hát ez olyan méret, amit az ember nem is tud felfogni, mert az, hogy 10-szeres, 20-szoros, azt tudjuk, és való igaz, tapasztalható is volt, más felmérésekben is olvastam, hogy mit tudom én, Japánban a menedzser fizetése az az átlag fizetés 10-szerese, Angliában a 30-szorosa. Sőt, már ezelőtt egy 10 évvel is olvastam, hogy Amerikában 400-szorosa, tehát már az is nagyon nagy, az átlagfizetésnek, na de 74 000-szeres. Hát ez valami olyan szám, hogy fel se tudjuk fogni. Milyen jövedelmek lehetnek ott, ahol így meg tudják fizetni az első számú vezetőt, és hát akkor ő csak az első számú vezető, és nyilván még azért a felső vezetésben sokaknak van nagyon jó fizetése, ezzel szemben viszont a kevésbé képzett emberek egyszerűen kiesnek. A köztük lévő munkanélküliség aránya egyre nő, nem csak Magyarországon, de nálunk is igaz ez, a világ fejlett országaiban mindenütt. A bérlisták felső 10%-ához tartozók bérei sokkal gyorsabban nőnek, mint a kék galéros meg fehér galéros munkások bérei. Hát az amerikai szerző gondolkozott azon, hogy mi ennek az oka, és arra a következtetésre jutott, hogy tulajdonképpen bármennyire hihetetlen is, Amerikában is, kevés az igen jól képzett pénzügyi szakember, mert ugye hihetetlennek tűnik, de így van. A szerző rámutat arra, hogy ezt a tanulási folyamatot nem csak a képességek hiánya miatt alakul így, hanem ezt akadályozza az, hogy az emberek nem vállalják, vagy nem bírják vállalni, vagy nem akarják azt a hosszú tanulási folyamatot felvállalni, amiben ennek a képességnek az elsajátítása kerül. Ha nagyobb lenne a kínálat ilyen szakemberekből, akkor az lentebb vinni ezeknek a béreknek a szintjét. Mert nyilvánvaló, többen lennének, akik jelentkeznek az ilyen állásokra, és többeknek lenne esélyük abba a felső körbe, jobban fizetett körbe bekerülni. Miért nem tanulnak tovább, hát, hogyha ez a lehetőség adott? Hát azért nem, mert Amerikában az oktatás pénzbe kerül, és bár mindenféle megoldások vannak, tehát ott is vannak azért ösztöndi lehetőségek, azért alapvetően azok tudnak tovább tanulni, akik ezt meg tudják fizetni. Ez pedig azt jelenti, hogy a társadalomba az, ami az amerikai gazdaságnak olyan nagy dicsősége volt, hogy nagy a mobilitás, hogy a szegény cipőtisztító fiúból, a Shushan Boyból, aki csak a cipődet pucolja, szerencsés esetben milliárdos is lehet, de nem csak a szerencsének köszönhető, hanem hát egy nyitott társadalomban nincsenek kasztok, és előre lehet lépni, ha valaki nagyon akar valamit, akkor a lehetőségek, Amerika a lehetőségek társadalom, így élt a fejünkben. És ezt a képet látták magukról az amerikaiak, és sugalták a világnak, hogy kövessetek bennünket, de lemerevedett a rendszer. Újra termelni az elitet, és akik szegény, azok lentebb-lentebb csúsznak. Na most, akik lentebb csúsznak, azok is választópolgárok, és akkor a demokráciában ezeket valahogy meg kellene ugyebár nyerni, és akkor ezeknek a kormányzatok azzal tudnak segíteni, hogyha azt ajánlják fel, hogy hitel lehetőségeket vegyenek igénybe. Az emberek nem azt nézik, hogy mennyi a jövedelmük, hanem hogy mennyit fogyasztanak, és amikor a fogyasztási szintjüket így egy folyamatos hitelfelvétellel stabilizálni tudják, akkor azt hiszik, hogy nincs olyan nagy baj, de közben mind mélyebbre csúsznak. A hitelcsapdában be ugye Magyarországnak olyan sok lakosa van, hiszen miközben az ember a hitel terhére növeli a fogyasztását, akkor a jövedelmének folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb részét adja át a pénzügyi szektornak, aki ezt meghitelezi. Tehát tulajdonképpen, amit te keresel, annak egy része mindjárt, mint hogyha a tejnek a fölét lefölöznék, akkor az oda megy, mint a krupié besöpri a zsetonokat. Először a pénzügyi szektor ezt így idézőjelbe téve lenyúlja, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, erre nem kényszerítik az embereket. Az emberek maguk csúsznak bele ebbe a jó kis sikos szánkázós úton a adósság csapda mélységébe. Lehetne tenni valamit ez ellen az állam beavatkozásával, például amerikai szakértő azt javasolja, hogy az emberek kapjanak tanulási vouchereket. Ez a voucher, ez egy olyan utalványt jelent, az Erzsébet utalvány, hogy ezzel fizetheti egyetemi vagy főiskolai tanulmányait, és abba az intézménybe, amit kiválaszt. És a társadalmilag szegényebb, rászoruló rétegek kapjanak ilyen lehetőséget. És ez azt mondja, akkor a piaccal is összeegyeztethető lenne, mert ő választaná meg, hogy hol véli úgy, hogy a legjobb oktatást kapja, és másrészt viszont mégis az állam azokon a rétegeken, akiknek a saját erőből erre nem lenne módjuk, tudna segíteni. Szóval akárhogy is vesszük, azt láthatjuk, hogy mindez világos elismerése annak, hogy a piac nem old meg mindent, és az állam aktívabb szerepvállására van szükség, vagyis Ferenc pápának igaza van. Azonban, ha túl lépünk most ezen a konkrét kérdésen, hogy a Ferenc pápa ezt napirendre hozta, közgazdaságilag mindenképpen indokolt elgondolkodni azon, hogy hova vezet az a világ, ahol a jövedelmeknek egyre nagyobb hányada kerül a pénzügyi szektor kezébe. Ahogy ezt lehet, hogy már hallották tőlem, lehet, hogy nem, a nagy válság idején. Amerikaiak teljesen megdöbbentek attól, hogy az ő szép szabad országukat ilyen mélységű visszaesés sújtja, és ilyen nyomorba tudnak bizonyos társadalmi rétegek süllyedni, mint amilyet akkor megtapasztaltak, hogy ez soha többet ne fordulhasson elő. Szinte minden közgazdásznak ez volt az alapvető szándék, hogy milyen úton, módon próbálják elérni, keresték, kutatták ennek az okait, hogy mi vezetett ide, és hát a gyógymódokat is ennek a révén keresték, de mindenképpen a gyógymódok közé tartozott az állam aktívabb beavatkozása a szabályozásba, először is szabályozni a gazdaságot, ezenben a pénzügyi szektort, a spekulatív célú hitel nyújtási lehetőségek korlátozását, a befektetési és a kereskedelmi banki tevékenység elválasztásával, pontosabb jelentéstételekre való kötelezéssel, a betétbiztosítási rendszer kiépítésével. Szóval azzal a szisztémával, amit mi már egy kicsit természetesnek veszünk, de ez akkor még nem volt egyáltalán, de nagyon újszerű volt. Ebben az időben volt az a jelenség is, hogy a jobb érzésű vállalkozók rádöbbentek arra, saját maguk érdeke, hogy a munkásaiknak a jövedelmét emeljék. Ezt hívják a fordista gazdaságpolitikának, mert Ford volt az a nagy vállalkozó, aki azt mondta, hogy azért emelem a munkásaim bérét, hogy megvegyék az autómat. Tehát ő benne megvolt az a bölcs felismerés, hogy a saját profit érdeke teszi szükségessé, hogy több jövedelmet adjon a munkásoknak. Az az időszak körülbelül 25 év volt, amíg a világ úgy haladt előre, hogy a profit jövedelmek növekedésével többé-kevésbé lépést tartottak a munkajövedelmek. Aztán részben a szakszervezetek nagyon erőteljes bérkövetelésével, és ez különösen Európában, ahol szociáldemokrata kormányok kerültek hatalomra, de végül is a versengés miatt mind a két irányzat, tehát a konzervatívabb kereszténydemokrata és a szociáldemokrata kormányok, a laboristák és a torik is, végül is mindegyik valamilyen mértékben kénytelen volt engedni, vagy legalábbis hosszú ideig engedett ezeknek a követeléseknek. A 29-es válság után már, tehát egy olyan 25 évig ez úgy szépen működött, és úgy a 70-es években elkezdett ez megkérdőjeleződni, mert a világban végbe ment az olajárobbanás, és ennek következtében egy olyan költségemelkedés jelentkezett, amit a társadalomban valahogy senki nem akart lenyelni, ugye? Érthetően a munkások nem akarták, a tőketulajdonosok meg próbáltak rájuk áthárítani, és ebből egy ilyen társadalmi küzdelem keletkezett, amire válaszul kialakult az a gazdaságpolitika, amelyben megint hangsúlyozni kezdték azokat a hagyományos elveket, hogy tulajdon és jövedelem, és a jövedelem és a tulajdon szent, és privatizálni kell az állam, lehetőleg ne szóljon bele mindenbe. Ez volt a liberális elveknek az újra felelevenedése, de napjainkban ez még tovább is fejlődött. És pedig úgy fejlődött tovább, hogy igazából rádöbbentek a tőkések, és ezen belül is elsősorban a pénzügyi szektor, hogy nem feltétlenül az a cél az országban, hogy egy gyenge állam legyen, tehát nem vissza kell szorítani az államot, hanem az állam legyen erős, csak egy olyan típusú gazdaságpolitikát folytasson, amit ők szeretnének. Mi annak a lényege? Az, hogy az eladósodott polgárok és az eladósodott államok is mindig legyenek képesek az adósságaik szolgálatára. Mert az folyamatosan az ő jövedelmüket és ezen keresztül a vagyonuk növekedését garantálja. Tehát ez egy sajátos helyzet, ennek a filozófiája az, hogy elkezdték a fejlett országban mondani, hogy az emberek maguk tulajdonképpen életvállalkozók. Tehát az emberek az életükkel vállalkoznak valamire. Arra, hogy a szépen végigéljék, ebben a saját életük tapasztalata, tudása az a tőke, és ezt a tőkét próbálják meg életük során működtetni, kamatoztatni. Nos, ez a élettőke kamatoztatása kockázatokkal jár, mert hiszen az embert érik, mindenkit érhet baleset, ugye mindenféle baj éri az élete során, ezekre fel kell készülni, tehát okosan gazdálkodni kell az embernek az élet vagyonával. Meg kell mondanom, hogy én nem vagyok ez ellen a gondolkodás ellen, sőt nagyon helyesnek találom, tehát nem ilyen csípőből tüzely alapon utasítom el A modern neoliberális filozófia bizonyos tételeit csak azt gondolom, hogy nem lehet abszolutizálni. Nem mondhatjuk azt, hogy akkor az államra egyáltalán nincs szükség, hanem úgy, ahogy ezt Ferenc pápa is idézte, az állam által képviselt szélesebb körű társadalmi szolidaritásra is szükség van. Hiszen nem mindenki tud felelni az életének minden eseményéért. Az élet nem tervezhető puzzle játék, hogy biztos, hogy ki tudom rakni, és biztos, hogy találok egy megfelelő társat, és biztos, hogy egészséges leszek életem során, és biztos, hogy nem kapom el mástól a betegséget. Engem nagyon sokszor megkérdeztek már orvosok, hogy tessék mondani, hogy hány cigarettát szív naponta, mondom, hogy soha életemben nem szívtam, mondom, viszont előfordult, hogy a környezetem szennyezése azhat így, mert más nem lehet. És ez világosan mutatja, hogy nem lehet az embert egyedül felelőssé tenni a következményekért. Nem lehet azt mondani, hogy miért nem tanul tovább, amikor már elérkezett abba a korba, hogy szeretne családot, szeretne menősülni, akkor elmegy egy olyan állásba, ami ugyan alacsony színvonal, és onnan soha nem tud többet kitörni, de hát elkezdi az életét, és akkor bele is ragad. És így szépen leszakad a legfelsőbb rétegektől. Tehát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy a társadalomnak ez a vagyonszemléletű gondolkodása, ez nem szabad, hogy mindenre kiterjedjen. Az állam nem kezelheti úgy az embereket, mint ha mindenki csak vállalkozó lenne. Maga a vállalat is ott terjedt ez legelőször a vállalatokon belül, hogy az embereket így alkalmazták, mint egy vállalkozókat, és ezt mi is nagyon jól ismerjük itt Magyarországon. Tehát nagyon sokan dolgoznak be, és nem alkalmazásban vannak, ezzel egyrészt függetlenebbek, de másrészt bizonytalanabbak is, mint a kutya vacsorája sokszor. Harmadrészt az állam ebből kicsit rosszabbul jár, mert kevesebbet fizetnek be neki, mint hogyha stabil állásban lenne valaki, hiszen ezért választják többek között Magyarországon ezt a formát. De ideológia ebben az, hogy így a hatékonyságot lehet növelni a válasz szempontjából, mert ugye csak addig és annyi időre alkalmaz valakit. Elképzelhető volt ez korábban, nem hiszem, hogy csak 10 hónapra alkalmazzanak pedagógusokat, és azt mondják, hogy mai világban bizony, ez nagyon sokszor így van, hogy nyáron csináljon, amit akar. Tehát nagyszerű, hogy mennyi sok szabad ideje van, de ha arra nem kap fizetést, akkor mit csináljon, ugye? Tehát még a közszolgálat területén is találkozunk ilyesmivel, hát akkor a magánszférában. Tehát az, hogy az embereket redukáljuk egy vállalkozó gépszerűségre, aki teljes mértékben maga felel saját magáért, azt hiszem, hogy ez a túlzása ennek a filozófiának, és igaza van a pápának, szükség van a társadalmi szolidaritás intézményeire. Érdekes megközelítés ebben a vonatkozásban, hogy a neoliberális filozófia azt mondja, hogy sokszor az állami szolidaritás megöli a kisebb körökben létező szolidaritásokat. Gondolkozunk csak el ezen, mit is jelent ez? Való igaz, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha én fizettem a nyugdíjjárdékot, befizetek egy ilyen nyugdíjalapba, akkor nem érdekes, hogy van egy gyerekem, mert majd onnan kapok nyugdíjat. És nem vállalja fel az ezzel járó összes többi költséget. Fizetni mindenkinek kell a nyugdíjjárdékot, viszont a gyereknevelés még putlagos költségeket jelent valakinek, tehát valaki ezt felvállalja, és később annak is az a gyerek fogja megtermelni a jövedelmét, aki most ezt nem vállalta fel. Tehát, hogy így mondjam, a családon belüli szolidaritást nem vállalja valaki, hogy fölnevelje a következő generációt. Ugyanúgy egy kicsit fura, hogy jogilag kellett kimondani azt, hogy a gyerekek kötelesek az alaptörvénybe kimondani, hogy kötelesek a szüleiket eltartani. Hát micsoda dolog ez? Tehát pontosan azért, mert úgy néz ki, mintha a pénzem van, ha pénzt megszerzem, akkor tulajdonképpen egy szál magamba meg lehetek, és csak az önző saját szemléletemre kell korlátozódnom, vagy lehet korlátozódnom, és ez ellenére van a kis közösségekben is szolidaritásnak a kis családban, a nagyobb családban, és ugyanígy tulajdonképpen a lokális közösségben, a helyi közösségekben is. Ugye mindenki emlékszik arra, irodalmi élményeiből, ha másból nem, az idősebbek még talán tapasztalatból is, hogy az egyes községeknek, falvaknak megvoltak a maguk koldusa, és az eltartotta azt. Tehát, hogy a kis helyi közösség, hogy így mondjam, működtetett egy helyi szociális hálót, mint egy természetesen. Nem szabad azt mondani, hogy de hát ez az állam gondja, csinálja meg az állam. Én egyszer folyamodtam valami publikációt támogatása céljából egy intézmény vezetőjéhez, és azt mondta, hogy én tisztességesen adózom az államnak, ez az állam feladata, csinálja azt. Tehát ha már az állam kialakított egy rendszert, akkor lehet, hogy az a lentebbi szintű szolidaritásokat megszünteti. Most látjuk, hogy mivel az államnak a lehetőségei szűkülnek, próbálja ezt újra éleszteni, csak nagyon nehéz a kevésből adni. Igaz, hogy a Biblia azt mondja, hogy az értékesebb, amikor valaki nem abból ad, ami fölöslege, de bizony az emberek azért a mai világban ezt nagyon meggondolják. Summa summarum, úgy összegezhetjük, hogy a modern világban helyes dolog az, hogyha úgy tekintünk saját magunkra, mint egy vállalkozásra az életünkre, és mint egy vagyonra az életünkre. Ez helyes, és ezt őrizni kell, gondosan kell, hogy így mondjam, befektetni, vigyáznunk kell arra, hogy hogy gyarapítjuk, hogyan gazdagítjuk a saját személyes tőkénket, de mivel nem minden tőlünk függ, a nehéz helyzetekre való felkészülésnél számítanunk kell a társadalomra is. Ez azt jelenti, hogy az államnak ebben fontos szerepvása van, és hogyha még Ferenc pápával kezdtem, hogy fejezem be vele, hogy ez nem elég csak egy ország keretein belül végig gondolni. Mert hiszen, ha egy országban ezt az adó révén mondjuk, és a szociális juttatások révén elvonással és juttatással meg is lehet oldani, még nem küszöböltük ki azt a tényt, hogy ma a fejlett országok még szegényebb rétege is sokszor jobban él, mint a fejlődőeké. Most én azt nem látom reálisnak, bármennyire kiváltos is lenne, hogy itt egy olyan nemzetközi méretű újraelosztás megvalósuljon, az a tapasztalat, hogy a nemzetközi segélyezésnek egy nagy része nem ér célt. Nagy része a korrupció és a bürokrácia útvesztőjén elpazarlódik. Sokszor olyan látszat cselekvésekben fejeződik ki, hogy valamit adnak a fejlett országok, ami nekik már fölösleges, de nem is tudják használni a fejlődőek. Tehát igazából a pápának az erre való odafigyelése, hiszen olyan világrészről jött, ahol ezt nagyon is lehet tapasztalni, arra irányítja rá figyelmet, hogy hogyan lehet megindítani ezekben a régiókban, ezekben a világrészekben és világrészeken, hogy lehet megindítani azokat az egészséges folyamatokat, amelyek mindenkinek számára az értelmes életet és a megélhetés biztosító tevékenységet, munkát lehetővé teszik. Ez az a nagy feladat, az óriási kihívás, ami előtt a 21. század világgazdasága áll, és ez az, amit Ferenc pápa most a figyelem középpontjába állított.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.